350 ezer és fél millió közé teszi a trianoni menekültek számát Ablonci Balázs történész. Az 1918 és 1921 között a megszállt, majd elcsatolt területekről, például Erdélyből, a maradék Magyarországra érkezőkről most egy interneten kereshető adatbázis jött létre. Az MTA lendület Trianon 100 kutatócsoport honlapján elérhető adatokból kirajzolódik, elsősorban az értelmiségi vezetőbeosztású állami tisztviselők indultak útra. A menekültek nevei között megtaláljuk például Ravasz László református püspököt is, de más református lelkészek neveit is. A részletekről Ablonci Balázs történésszel, az MTA lendület Trianon 100 kutatócsoport tagjával beszélgettünk.
Ez az adattömeg, ami ugye 15 ezer nevet tartalmaz ugyan, de ennél több emberre vonatkozik, mert ugye nagyon sokan csak a családfőket írták be, vagy vették számba, és a hozzátartozókat nem tették oda, de mellettük ott van, hogy ennyi családtag, 3, 4, 5, 6, tehát igazából lehet, hogy ezt 4-5-tel meg kell szorozni ezt a számot, és akkor már egy elég jelentős számnál tartunk egyébként. Szóval ez az adatbázis úgy jött létre, hogy Dékány István filmrendező néhány évvel ezelőtt forgatott egy filmet a trianoni menekültekről, Csonka Vágányon címmel, és annyira kedvet kapott a témához, hogy írt egy könyvet is róla, és ennek a könyv, az most jelent meg egy fél éve körülbelül, és ennek a kutatásnak a mellékterméke volt ez az adatbázis, tehát ő elkezdte összeírogatni azokat a neveket, akiket talált a különböző dokumentumokban. Ezek részben hírlapi dokumentumok, részben levéltári dokumentumok. És aztán mi együtt dolgoztunk más projekteken is, és akkor felvetődött bennünk, hogy ezzel az adatbázisra kéne így kezdeni valamit. És akkor elkezdtük, tehát mi adtuk hozzá tulajdonképpen a, hát hogy mondjam, a hardware-t, vagy a szoftvert, tehát hogy ez egy hatalmas, gyakorlatilag egy Word dokumentumban leírt lista volt, amit át kellett gépelni, be kellett rakni egy adatbázisba, programozni kellett, és hát le kellett ellenőrizni. Tehát itt a nagy feladat az a részünkről az volt, hogy a 15 ezer helyet, ahonnan ezek az illetők származtak, tehát ahonnan eljöttek, azt megpróbáltuk beazonosítani. Hát ez nyilván Kolozsvár vagy Nagyvárad esetén ez nagyon könnyű, de azért volt számos olyan név, az egyik felé kb. 7500 helyet én ellenőriztem le. Hát ott azért vannak olyan felvidéki, meg erdélybánya telepek, amiknek nagyon küzdeni kellett, hogy megtalálja az ember a helyes nevét. Ugye azért ide egy dolog, hogy az emberek mit diktáltak be, mikor átjöttek, ezt hogyan írták le, és harmadrészt ezután hogyan jön a nyomtatásban, tehát hogy itt nagyon sok elcsúszás volt ebben, tehát ezt néztük meg, vármegyéket raktunk mellé, tehát hogy beazonosítható legyen, és a Magyarország érkezés helyét is leellenőriztük. Tehát, hogy itt, és ez egy kolosszális munka volt, úgyhogy elég sokat dolgoztunk vele. A kollégám Koloh Gábor statisztika történettel foglalkozó történet segített benne, úgyhogy mi ezt raktuk be, és látom, most már csodálatos adatvizualizációk is készültek erről, úgyhogy a hallgatókat csak bátorítom arra, hogy nézzék meg.
Igen, ezt én is szóba akartam hozni, hogy a június 4-i trianoni évfordulóra, a Nemzet Összetartozás napjára az Átlátszó a grafikus megjelenítős csapata készített egy ilyen tényleg lélegzetel állítóan jól kinéző adatsort, ami nagyon jól visszaadja a mozgását az embereknek.
Igen, hát ez minket is meglepett, tehát hogy mi előtte nem is beszéltünk, csak ők az adatbázisból kinyerték az adatokat, és akkor ezt megcsinálták, de hát varázslatos, tehát igazából én néha nagyon titkos vágyaimban gondoltam olyasmire, hogy nagyon jó lenne egy ilyen adatvizualizációt csinálni, de aztán ezt már nem mertem kérni a programozóinktól, őszintén szólva, hogy ezt is valahogy tegyük bele, úgyhogy ez így gyakorlatilag minden álmom így teljesüljön. Tehát egy nagyon szép, és tényleg csak ajánlani tudom a hallgatóknak, hogy nézzék meg.
Visszatérve még a munkára, említette, hogy mennyire, hogy fogalmazok így, sziszifuszi munka volt az egyes mondjuk településneveknek az ellenőrzése. Meg tudja mondjuk becsülni, hogy ez hány munkaóra volt, vagy hány embernek mennyi munkája?
Hú, hát ezt döntően ketten csináltuk. Két másik kollégám még bebesegített. Ez én 7500-am, de én nem vagyok egy gyakorlatadatfeldolgozó. Mondjuk a végére azért belejön az ember, azt hát nem folyamatosan csináltam, mert engedni más munkám volt mellette, de egy ilyen 3 heten benne volt azért abban. Részletekben, tehát munkaórában azt mondanám, hogy 80-100 biztosan. És a Koloh Gábor kollégám pedig egy zseni, tehát hogy neki, és egy varázsló egyúttal, de azért ő is az három hetet bőségesen ráadozott az életében. Csak hát ő sokkal jobban kezelte az Excel táblázatot, meg egyáltalán ezeket, ezt az egészet, mint én.
Oké, még a forrásokról beszélünk, itt említette, hogy például hírlapokból nyerték az információkat, de ez mégis egy kicsit segítsen a hallgatóinknak időutazni mondjuk a sajtótörténetben, meg a történelemben, hogy ez azt jelenti, hogy közzétették a Magyarországra érkező menekültek nevét a korabeli sajtóban?
Igen, hát ugye az alapvető nehézséget az okozza, hogy nincsenek részletes listáink. Tehát az Országos Menekültügyi Hivatal, aminek 20 közepétől foglalkoznia kellett a menekültekkel, kb. 24-ig, az ő iratanyaguk eltűnt. Mert valószínűleg megsemmisült a II. Világháborúban, tehát Budapest ostromakor. Tehát az, ami itt össze van szedve, az részben a levéltári adatokból van, tehát azért bizonyos szervezeteknél maradtak fönn listák, ilyen például a MÁV, tehát amely a vasutasokról elég részletes nyilvántartásokat vezetett, a menekült vasutasokról, és aztán helyi sajtóba is megjelennek, tehát nagyon sokszor ilyen kis színes rovatban, hogy ma ezek a menekültek érkeztek hozzánk, és hát volt egy hírlap, ami a legfőbb bázisa ennek, vagy a legtöbb adatot lehetett kinyerni belőle, ez a részben ennek az Országos Menekültügyi Hivatalnak a finanszírozásában, vagy támogatásában megjelenő Erdélyi Hírek című lap, ami 1920 közepétől jelent meg, egy másfél-két évig, amelyek külön rovata volt arra, hogy közölte, hogy ma Szolnokra vagy Budapest az alábbi menekültek érkeztek. Nem csak erdélyeket közöltek ebbe, hanem mindenkit, aki beérkezett. És akkor ezeket a listákat dolgoztuk föl, és hát a Dékány István még azt is bevette, amit a levéltári kutatásai alatt miniszterelnökség iratok, meg egyéb helyeken talált neveket, azokat is fölvezette a listában.
Kik és ön szerint mire tudják használni ezeket az adatokat most?
Hát én szívem szerint, ezt már holnap feladnám a diákjaimnak, és sajnos vége van a fél évnek. Tehát, hogy akkor nézzük meg, hogy egy vármegyéből kik jönnek el, vagy egy városból, és hova mennek. Ki lehet-e mutatni valamiféle összetartást, tehát hogy tudom én, a kolozsvári menekültek, azok inkább Debrecenbe mennek, vagy inkább Budapestre. Egy ilyen abszolút alapszintű kutatásra is alkalmas, azon túl mindenki megnézi a saját családját természetesen. És hát az eltelt 3-4 nap azt igazolja, hogy egy elképesztő érdeklődés van ez iránt. Tehát én most épp most fejeztem be a mai penzumomat, ma is jött vagy egy tucatnyi levél a kutatócsoporthoz azzal kapcsolatban, hogy édesapám, vagy édesanyám, vagy nagyanyám, vagy nagyapám nincsen benne, kérem kiegészíteni, de mások is elmondják a történetüket, megköszönik, elküldik a nagyapjuk, vagy a dédapjuk naplóját, amit ebben az időszakban írt. Tehát, hogy látszik, hogy van egy csomó mindenkit megmozgatott ez a történet, egy csomó mindenki, az az érzés az embernek, hogy egy csomó mindenki most jött rá, hogy ez nem egy egyéni történet az ő családjának, hanem ez sok tízezer más családdal is megtörtént, és van egy bizonyos felszabadulás. Tehát szerintem már ezért megérte bizonyos értelemben, és a harmadik szempont az pedig az, hogy azért ez a trianoni menekült történet, mert vagyunk néhányan, akik foglalkozunk vele egy ideje, én 2006-ban írtam az első tanulmányomat a menekültekről, tehát amikor ez még egyáltalán nem volt divatban, de néhányan vagyunk Magyarországon, akik ezzel foglalkoznak. Ez a trianoni menekültek története, az bizonyos értelemben kimaradt a történetírásból. És ugye Dékány István most publikált egy nagyon vastag könyvet az eddigi források alapján, de ez egyébként szerint, de ő egy filmrendező, tehát ez mondjuk a történettudomány adósságát is mutatja, hogy nem történész írt erről. Monográfia magyar nyelven a mai napig nincs ezekről a trianoni menekültekről, tudományos apparátussal, és pedig ezt fontos és érdemes lenne megcsinálni. Ezen dolgozunk egyébként egy veszprémi levéltáros kollégám, a Szűcs István Gergelyen.
És egyébként kik a trianoni menekültek? Mennyire körülhatárolható csoport ez? Kihirdetik a békeszerződés aláírását, és elindul akárki, vagy van valami speciális oka az elindulásoknak?
Hát a menekült hullám igazából már elindult 18 október legeslegvégén. Tehát ugye egyrészt a legelső helyen egyébként a vasutasok menekülnek, főleg Horvátországból, tehát az első menekültek azok vasutasok. És hát ugye az utódállamok már 18 végén, 19 januárjában elkezdenek hűségesküt követelni a teljesen jogszerűtlenül egyébként a tisztviselőktől azokon a területeken, amiket elfoglalnak. Ezeket nagyon sokan megtagadják, akkor viszont kiutasítják őket. Tehát itt ez az első hulláma ez ezeknek a menekülteknek. De most vannak természetesen rákeresünk, vannak földművelők, gyári munkások, kisiparosok a menekültek között, de a foglalkozás szerint is rá lehet keresni. Az azért látszik, hogy a döntő többségük, százalékot nem mernék mondani, azért vagy állami, vagy vármegyei, vagy városi tisztviselő, vagy pedig állami nagyvállalatnak, vagy állami cégnek, tehát például a MÁV-nak, vagy a postának a hivatalnoknak. De van mindenféle közöttük, és a területi megoszlásukat megnézzük, itt megint csak nagyon óvatosan lehet fogalmazni. Nekem egyébként erre például az adatvizualizáció nagyon jó. Úgy tűnik, hogy a részben a határmenti nagyvárosok az érintettebbek, tehát mondjuk egy Nagyvárad, egy Arad, egy Kassa, Másfelől pedig azok az ipari vagy közlekedési csomópontok, amelyek dinamikus fejlődésnek indultak a dualizmus utolsó évtizedeiben, de döntően nemzetiségi területen fekszenek, viszont a lakosságuk az egy jelentős magyar lakosság. Tehát például ilyen például a dél-erdélyi iparvidék, Petrozsény, Marilla, nem tudom, ez a környék, vagy ilyen például a Piski vasúti csomópont, ahonnan százával jönnek el a vasutasok, vagy ilyen mondjuk a felvidéki Zsolna. Tehát, hogy ez nagyjából a körbe kéne írni őket társadalmilag vagy földrajzilag, akkor ez lehetne egy első megközelítésre tenni, de természetesen még ez finomításra szorul.
És merne nekünk egy számbeli becslést tenni, hogy hány embert értünk trianoni menekült alatt?
Persze, hát ugye a probléma egyébként részben az, hogy halálosan pontos számok a mai napig nincsenek. Tehát, hogy igazából az Országos Menekültügyi Hivatal 1924-ben, mikor befejezte a működését, összegezte egy brosszúrában azt, hogy mit végeztek. Ők a trianoni menekültek számát 350 ezer főben adták meg. De ez egy nagyon gyanús szám, őszintén szólva, és ez pont takra 350 ezer, ami hát statisztikailag nagyon valószínűtlen, hogy pont 350 ezer ember jött volna át, és nem 349.999, vagy 351. Másrészt van egy amerikai magyar történész, aki foglalkozott ezzel a témával, és publikált egy kis monográfiát a 80-as évek elején. Ez az egyetlen mű erről a témáról. Múcsi Istvánnak hívják, aki körülbelül más becslésekkel arra jutott, hogy körülbelül 420-425 ezer emberről van szó. Úgyhogy a jelenlegi magyar történettudomány ezekkel a számokkal dolgozik, de igazából, ahogy mondtam, eltűnt az ezt dokumentáló iratanyag nagy része. Jelenleg nem tudunk pontos számot mondani, de úgy gondolom, hogy valahol a 300, regisztrált 350 ezer, vagy hivatalosan regisztrált 350 ezer és a fél millió között lehet valahol, de ezen dolgozunk a kollégáim, hogy tudjunk valamit mondani az évfordulóra.
Ha már kicsit belementünk a részletekbe az adatbázison túl, akkor még egy kérdés ezekről a menekültekről, hogy hogyan képzeljük el az ő érkezésüket? Várta őket valaki, vagy hogyan fogadták őket, hogyan szállásolták el őket? És egy emlék most bevillant a fejemben, egy kiállításon láttam egy plakátot, egy korabeli plakátot, amin az a felírás volt, hogy az ország vezetése kéri az embereket, hogy fogadjanak be a saját háztartásukba erdélyi menekült családokat például. Ez mennyire volt gyakori?
Hát nem nagyon, őszintén szólva. Tehát nyilván az első menekülteket még van valamiféle esetleg spontán szimpátia, vagy segíteni akarás, vagy vannak egyesületek, amelyek aktivizálják magukat, és ingyen konyhákat, vagy hasonlókat rendeznek be, de ahogy ez vég nélkülivé válik a menekültek áradata, és ráadásul az 1918 és 20 között, 20 végén a kormányzat leállítja egyébként adminisztratív eszközökkel, gyakorlatilag az egy hatodára csökken az átjövő menekültek száma az előző évhez képest. Tehát 1921-ben körülbelül 6 annyi menekült jön át, mint 1920-ban. És közben az ország maga is egy káoszba süllyed, őszi rózsás forradalom, tanácsköztársaság, ellenkormány, román megszállás, stb. Tehát az emberek bizonyos értelemben a saját bajukkal vannak elfoglalva. És hát a menekülteknek ugye ilyen szimbolikus képe, vagy ha a trianoni menekültekről beszélünk, akkor mindenkinek a vagonlakók ugranak be, ugye ami a leglátványosabb része ennek, tehát hogy hajdani, vagy éppen ilyen középosztályi státuszú emberek heteken, hónapokon, sőt akár éveken keresztül laknak olyan tehervagonokba, amikbe beérkeznek az országba. Tehát a különböző rendezőpályaudvarok oldalvágányai, meg egyebütt rettenetes higiénés körülmények között, meg beteg, állandó betegségben, állandó balesetek közepette, tehát hogy nagyon sok gyerek baleset van például, hogy a vonat elgázolja a színek mellett játszó gyerekeket és hasonlókat. Valaki megnézi a korabeli újságokat, nagyon sok ilyen hírt talál. És hát a kormányzat, amikor elkezdett stabilizálódni 19. augusztusa után a helyzet, akkor nyilván megpróbált lakásgazdálkodással, segélyezéssel, külföldi szervezetek segélyezésével, tehát Vöröskereszt, a Kvékerek, YMCA, a Join, tehát hogy voltak olyan külföldi karitatív szervezetek, akik segítettek rajtuk, az állam egyház átképző tanfolyamokat szervez, megpróbál úgy lakásgazdálkodni, ami már a háború alatt is bevezető, hogy bizonyos menekülteket hát betesznek mások üres álló vagy üresnek tartott lakásaiba, ez a számos konfliktus forrása. De a többség a vagonokban egyébként egy töredékel, akik húzamosabb ideig a menekülteknek, kb. Az egy hatoduk, egy hetedük. A többség az ilyen átmeneti szállásokon, iskolákban, korábbi ilyen barakkórházakban, vagy katonai kaszárnyákban húzza meg magát, és akkor 22-től az állam indít egy kis lakásépítési akciót, Budapesten és vidéki nagyvárosokban is, ezek a mai napig megvannak, Budapesten, mint ilyen a Pongrácz szerep, igen, Miskolcon például a Vajtelep, tehát hogy vannak ilyen A kótelepek, de őszintén szóval összerakjuk ezeknek a, ezeknek a szobaszámát, vagy a lakásszámát, és megnézzük a menekültek tömegét, ez nincs arányban egymással. Tehát maximum néhány ezer lakásról beszélünk, és közben még, ahogy említettem, itt egy ilyen 400 ezeres tömegről van szó. Tehát nyilvánvalóan mindenkinek nem tudtak juttatni, de úgy tűnik, hogy a 20-as évek második felére a helyzet bizonyos értelemben sokak számára stabilizálódott, tehát visszanyerték azt a társadalmi státuszukat, ami korábban az övéké volt.
Köszönöm, és én a beszélgetés közben keresgéltem az adatbázisban, és három kifejezést kérnék, hogy segítsen megmagyarázni, hogy ezek mit jelentenek. A megjegyzés rovatból olvasom ezeket. Az egyik, hogy B-listás menekültek.
A B-listás menekült az jó eséllyel azt jelenti, hogy ez már egy későbbi, valószínűleg az levéltári forrás alapján készült. Ugye nagyon sokszor 24-25-ben ugye a korona stabilizációjának, illetve a pengő bevezetésének és magyarság gazdasági szanálásának az volt a feltétele, mert összekapjon egy népszövetségi kölcsönt, a népszövetségi kölcsönnek meg az volt a feltétele, hogy nagyon-nagyon szigorú monetáris politikát vezetett be az ország, és egy leépítést a közszférában. Tehát nagyon sokszor előfordult, hogy menekült átjött Magyarországra, állást kapott a közszférában, majd pedig a 24-25-ben B-listázták, tehát leépítették. És akkor vagy nyugdíjba vonult, vagy megpróbált más állást keresni magának, vagy elment a magánszférába.
Másik a visszautasítva, mint megjegyzés, az...
Na most ilyenek vannak, ugye ez nem túl sok, de van ilyen. Ugye ők azok, 1920 végén, ahogy említettem, a kormányzat nagyon megszigorította az országból beköltözés feltételeit. Részben azért ezt Teleki Pál miniszterelnök elmondta, hogy azért, mert nem bírja az ország szociálisan. Tehát sem lakásgazdálkodással, sem állással, sem segélyezéssel nem fogja bírni ezt a menekült áradatot. Három feltételhez kötötték a beköltözést az országba. Az legfontosabb az volt, hogy aki bejön az országba, az rendelkezzen egy kiutasító végzéssel, tehát hogy igazolja, vagy más eszközzel igazolja azt, hogy neki el kellett jönni az adott elcsatolt területről, meg kiutasították, meg börtönbe vetették, és a többi. A másik az, ahogy kötelezettséget kellett vállalni arra, hogy kiüríti a vagonját, amiben jött, 48 órán belül. És a harmadik az, hogyha esetleg nem volt önellátó, tehát mondjuk nyugdíjas volt, vagy diák, vagy gyerek, akkor föl tudott mutatni egy iratot arra, hogy Magyarországon valaki felelősséget vállal érte. Most akinek ez a három nem volt meg, ez a három feltétel, az nagyon sokszor visszautasították. Ez egy 1920 végétől 21-ben, ha nem is mindennapos, de nagyon gyakori eset volt.
És akkor lehet, hogy már meg is válaszolta a kiutasítottak megjegyzést. Akkor, ha jól értem, ez azokra vonatkozik, akiket az elcsatolt részről így ilyen papírral engedtek el, vagy ez Magyarországon érted?
Igen, hát ez most így hirtelen nincs előttem, hogy kikről lehet szó, de az két dolgot jelenthet. Az egyrészt az valóban, hogy őket kiutasították a szomszédos országba, és jöttek, de azért voltak olyanok is, az iratokban én magam is találkoztam ilyenekkel, akik átjönnek az országba, és hát, hogy mondjam, kevésbé jó vagy kevésbé jó indulatú feljelentés alapján, vagy hivatalos nyomozás alapján kiderül, hogy ők például az adott utódállamban, tehát Romániában, Csehszlovákiában, Jugoszláviában állami tisztviselőként például nyugdíjat vesznek föl. Vagy letették a hűségesküvőt, és szolgáltak bizonyos ideig az utódállamoknál, és fizetést kaptak, és eljöttek, és nem utasították ki őket. Tehát van olyan eset, hogy Magyarországra utasítanak ki ilyen embereket. Mondom, általában ez inkább olyanokat, akik hát nem egyszerű hivatalvállalásról van szó, hanem súlyosabban megégették magukat. Tehát, hogy együtt, látványosan együttműködtek az új megszállókkal, vagy mondom, tehát, hogy nyugdíjat vesznek ott föl, és megpróbáltak két helyen fölvenni nyugdíjat, vagy fizetést, tehát ilyen eseteket, ahogy én láttam, ezeket szankcionálta a hatóság, és sokszor kiutasítás lett a vége.
Egy gondolatot mondjon nekünk az adatbázis mögött álló, és ennél még lényegesen nagyobb munkát végző MTA Lendület Trianon 100 kutatócsoportról. Mivel foglalkoznak még, és hogyan készülnek a 100-as évfordulóra?
Hát ugye ez egy 2016-ban létrejött kutatócsoport, egy 5 éves időtartamra, tehát 2021-ig működünk. Ebben viszonylag kevés állás van, tehát én egy-két kollégámmal együtt vagyunk benne, de hát nagyon szorosan együtt dolgozunk, körülbelül 20 történésszel, nem csak történésszel, hanem szociológussal, irodalomtörténésszel, művészettörténésszel. Lazában együtt dolgozunk másik 20-szal, és egy 35-40 plusz emberrel vagyunk még kapcsolatban, vagy fölbukkantak már rendezvényeinken. Tehát azt lehet mondani, hogy 80 fős hálózat. Tulajdonképpen könyveket adunk ki, népszerűsítő cikkeket írunk, tanulmányokat írunk tudományos folyóiratban, nemzetközi tudományos konferencián adjuk elő azt, amit, vagy magyar tudományos konferencián adjuk elő azt, amit kikutattunk, és igyekszünk népszerűsíteni, azt gondolom, vagy láthatóvá tenni a kutatásainkat. Ez az adatbázis egy ilyen eset. Ugye van egy rakunk össze egy adatbázis az országban, vagy Kárpát-medencében lévő trianoni emlékművekről, csináltunk már filmforgatókönyvet, kiállítási segédanyagot, most éppen egy városi séta összerakásán dolgozunk, tehát hogy itt nagyon sokféle dologban veszünk részt, hogy ezzel kapcsolatban ez láthatóvá váljék. Én remélem, hogy 2021-re lesz 8-10-12 olyan kötet, ami nagyon fontos a trianoni békeszerződés körülményeinek a megértésében. Ebből már megjelent 4, és van még 3 másik kötet, amit ilyen partnerségbe szerkesztettünk, tehát bízom benne, hogy lesz egy tucatnyi könyv, és lesz 3-4 tucatnyi fontos tanulmány, egy csomó újságcikk, amiből úgy gondolom, hogy friss tudást szerezhet a magyar társadalom, vagy a téma iránt érdeklődők ezzel kapcsolatban. De a munkánkat követheti mindenki a honlapunkon, ez a trianon100.hu, illetve van egy Facebook oldalunk, ahol szintén napi kapcsolatban vagyunk azok a követőinkkel, tehát új információkat, meg videókat, nem csak a sajátjainkat, hanem másokét is, amik Trianonnal kapcsolatban, ezeket mind megszoktuk ezeken a felületeken osztani.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Ablonci Balázs történésszel, az MTA Lendület Trianon 100 kutatócsoport tagjával beszélgettünk.